Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra igéhirdetési alapigéről kijelölt, Böjt negyedik vasárnapjára, Létáre vasárnapjára, amit megírva találunk János evangéliumának 6. fejezetében, az első 15 versben a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére, így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Amióta kenyér van az ember asztalán, azóta a kenyér az ember számára az élet szimbóluma. Emlékszünk ugye arra, amikor Melkisédek, Sálem papkirálya, Jeruzsálem papkirálya, Ábrahámnak kenyeret és bort ad. Kenyérben és borban nyilvánul meg az áldás. Mert a kenyér a munkás hétköznapokban éltető, soha meg nem unható táplálék, de az áldásban, a szakralitásban, a szentségben az ünnepet, a találkozást nemesíti. Láthatóvá, megfoghatóvá, ízlelhetővé teszi az életet. Azt az életet, melyben olykor a hiányt is megtapasztalja az ember. Például az éhséget. Az éhség már pedig nagy úr. Ha a génjeinkben koldolt ösztön hatalma ránk vetül, elképesztő dolgokat is képesek vagyunk megtenni, csak azért, hogy életben maradhassunk. A kenyér nem csak létünk fenntartásához szükséges, alapvető élelmiszer, több annál tehát az élet szimbóluma. Aki a kenyeret éhezi, az életet kívánja. Van azonban, ami az éhségnél is kínzóbb, ez pedig az igazságtalanság. Hányszor hallhattuk már, vagy magunk is megtapasztaltuk a lélek mélyéről feltörő, keserű, sóhajszülte mondatot: itt a földön nincsen igazság. Tényleg? Soha nem érvényesül az igazság? Amikor a jogszolgáltatás egyre gyakrabban paródiája az igazságszolgáltatásnak, az már az adott közösség végét jelenti. Isten ugyanis az embert a közösségbe, a közösségért teremtette. És ha ettől eltér az ember, akkor a szívébe írt törvénytől tér el. És akkor ne csodálkozzon az ember, hogyha a szívében békétlenség uralkodik. Az igazság az, hogy Isten igazságánál nagyobb igazság nincsen. Az ő igazsága a legnagyobb, az ő igazsága a legerősebb. A teremtett világ rendjét, aki vizsgálja, láthatja, tapasztalhatja, mert a teremtett világban úgy van, hogy mindennek következménye van. Ok és okozat, mondja a materialista ember. A hívő ember azt is képes kimondani, hogy bűn és büntetés. Ha nem fizet az apa, fizet a gyermek. Ősi megfigyelés, bármennyire is fájdalmas, a mondást ismerjük, az apák ették az egrest, és a fiak fogavásod bele. Sőt, meglátogatom, megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyed íziglen. Mert mindennek következménye van. Ki kell fizetni a számlát. Az nem marad kiegyenlítetlenül. Jézus Krisztus nem másik utat, hanem az egyedüli utat ajánlja az őt követőknek. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki tehát az életet kívánja, az lépjen rá az útra. Kövesse Krisztust. Akarja megvalósítani a krisztusi tanítást az ő életében. Isten utáni éhségünk csak akkor elégül meg, ha Krisztust követjük. Miért? Azért, mert a szívbe írt törvény erre inspirál minket. Mai igényben a kenyérről van szó. Egy meglehetősen kínos helyzet áll elő. Rengeteg ember, láthatóan éhesek, talán kicsit az éhség miatt morognak is, és látszik, hogy ez a nyugtalanság, ez úgy átterjed mindenkire. A tanítványokra is. Jézus is érzi ezt értelemszerűen. És azt mondja, hogy itt most ezeket az embereket meg kell elégíteni, hogy teli legyen a hasuk. Egy ilyen profán dologról van szó. De Jézus a profán dolgokon keresztül is mindig szentségi, szakrális jelet tesz. Így volt ez a kánai menyegzőnél is. És azt mondja Jézus, mert már tudja, hogy mit akar tenni, hogy ültessétek le az embereket 50 fős csoportba. A tanítványok nagyon jól tudják, hogy 200 dénár áru kenyér sem lenne elég. Aztán valaki, hogy fokozza ennek a helyzetnek a kilátástalanságát, azt mondja, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. No, de mi ez ennyinek? Kenyérszaporítás. A mai világban, ha valaki gyorsan meg akar gazdagodni, akkor csal. Bizony, így van ez a kenyércsinálással is. Nem kenyérsütés, nem közszolgálat, mint ahogyan az régen volt, hanem kenyércsinálás. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan bele lehet tenni a kenyérbe, akár még a térfogat növelőt is. Hogy annak nem lenne ott a helye, az egy másik kérdés. Márpedig, ha a kenyérbe olyan dolgok kerülnek bele, amik nem az életet szolgálják, akkor azt már nem lehet kenyérnek nevezni. Márpedig a kenyér, a mindennapi, az az élet biztosítéka. A kenyér nem egyszerűen egy alapvető élelmiszer, több annál az élet maga. Ezért mondja Jézus, kenyér vagyok, a földről jövő. Ha van valami, ami jelzi a földit, az anyagvilághoz kötöttségünket, hát az a test. Szomjazunk és éhezünk. Mindennapi pedig nem a fentről jövő megfoghatatlan, hanem a búzatáblák gyümölcse, a megfogható, az ízlelhető, a kenyér. Kenyérről nem nagyon szoktunk gondolkodni. Vesszük, esszük. Sajnos, ha az emberek tudatában megkopik a kenyér szimbolikus jelentése, és elveszíti a kenyér azt a jelentését, hogy mindennapi, és ez a jelentés, hogy mindennapi, ez túlmutat önmagán, akkor beteljesedik az, amit az írásban így olvashatunk, látván nem látnak, halván nem hallanak. Mert akkor nem tudják, hogy miről van szó. És nem tudja ez a mai világ, hogy miről van szó. A 7 milliárd emberből 2 milliárd nyugodtan éhezhet. A jóléti világban pedig úgy gondolják, hogy minden rendjén van. Az igazság az, hogy az a kenyér ebben a jóléti világban, amiben benne lenne minden, egyre ritkábban található meg a polcokon. Pedig ha nincs benne a minden, akkor nem finom a kenyér. És a minden az az, ami a kenyeret kenyérré teszi. A szimbolikus jelentés az, hogy a kenyeret, mire oda tehetjük az asztalra, rengeteg embernek a munkája benne van. Hogy a kenyér a közösséget jelenti. Hogy a közösség nélkül az ember elvész. És ha nem látjuk a kenyérben a búza szemeket, akkor nem látjuk azt a sok-sok munkát sem, ami ott van a kenyér mögött. És hogyha nem látjuk ezt az összefüggést, akkor egy valami megtörténhet, hogy nem hálaadással esszük a mindennapit. Megtörténhet az, hogy nem hálaadással éljük az életet. És ha nincs hálaadás az életünkben, akkor az életünk nem minőségi. Amennyire szükségünk van a mindennapi kenyérre, ugyanúgy szükségünk van arra is, hogy tudjuk, hogy miért vagyunk ezen a világon. És ez nem más, mint az élet misztériuma. Az élet titka. És az élet titka az megnyilvánul születésben, halálban, szerelemben, művészetben, szavainkban és alkotó munkás hétköznapjainkban is. Sajnos az ember ebben a 20. században nagy titoktalanítási folyamatokat indított be a teológiában is. Ez azt jelenti, hogy nem kellettek a csodák, mert a csodák nem tudományosak. Tényleg nem azok. De nem is azért vannak a csodák, hogy azok egy tudományosan megfogalmazott licencet képviseljenek, így kell csodát tenni. A csodák azért vannak, hogy higgyünk általuk, a csodák azért vannak, hogy emberebb emberek tudjunk lenni az embertelen világban. Az ember tehát a csodákat kidobta, a lelkéből is. Így vált az áldott állapota az asszonynak terherré. És így a lélekben tátongó űr keletkezett. Amit korábban az Isten töltött be, most minden más emberi tölti ki. Szépen írja, nem a hívő ember, a szociológus. Így írja, a távlat nélküli, a megalázott, agresszívvé, öncentrikussá válik. Hát ezért kellene a lélek kenyere. Mert a lélek kenyere az, amely megelégíti a lelket. A rövidlátás kényszere után elhozza a távlatban gondolkodás szabadságát. Jézus azt mondja, én vagyok a kenyér. Ő a megtestesült fény, az Isten küldötte, a megváltó, aki átváltja, átteszi életünket egy másik világba, egy istenes világba. És ez az út nem szakadékba vezet, hanem az ígéret országába. Titok ez, az Isten nagy titka. De titok az is, hogy Isten kegyelme mennyire túláradó, mennyire túlcsorduló. Ezt olvashatjuk igénkben, A tanítványok összeszedték, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Volt tehát 5 árpakenyér, 2 hal, meg 5000 ember, és mindenki jól lakott, teljességgel. És maradt 12 teli kosár. Jézus 5 kenyérkével tehát 5000-et elégít meg igénk szerint. Sőt, a maradékkal még 12 kosarat is teljesen megtöltenek. Hát miről van itt szó? Talán arról, amit néhány racionálisabban gondolkodó, írásmagyarázó fejteget, hogy általában mindenki csak magára gondol, de amikor Jézus leülteti őket 50-es csoportokba, amikor kis közösségben vannak, amikor átlátható közösségben vannak, akkor az a másik már nem egy a tömegből, egy szám, hanem ember. És amikor így ilyen átlátható csoportokba kerül az ember, ilyen 50-esbe, ilyen nagy családosba, akkor mégiscsak előkerülnek a tarisznya mélyéről a maradékok. Ez is lehetne egy üzenet. Ha átlátható közösségben vagyok, akkor láthatóak a közös célok is. De azért többről van itt szó. Arról, hogy Jézus maga az élő kenyér. És ahogyan az 5 kenyér sok ezer búzaszeme egykoron magába gyűjtötte az éltető nap fényét, ugyanúgy Jézus 5 sebe is azt a fényt hozta el ebbe a világba, amely egyedül képes megelégíteni a lélek égségét. Mert a léleknek soha nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Nem a kegyes frázisok naponkénti ismételgetése, nem ez a kulcs az Istenhez, hanem az őszinte bűnbánat és a hála. Ha ez nincs, akkor nincs Istenhez való megtérés sem. Akkor minden visszahúz minket ebbe az anyagvilágba. Ha nincs hála a szívünkben, akkor itt maradunk a földön, és nem tudunk felemelkedni az Istenhez. Márpedig szívünk mélyén azt kívánjuk, hiszen Istenre teremtett lények vagyunk, hogy Isten közelében legyünk. És aki Isten közelében van, az harmóniába kerül önmagával, Istennel, világgal, feladatokkal, munkával. Ezért fontos meghallanunk azt, amikor a Mester azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Vagyis erről az alapvető táplálékról nem lenne szabad lemondania senkinek. Mert Jézus megtestesíti mindazt, ami az egész létezésünknek értelmet ad. Az önfeláldozásra kész szeretetet, a megbocsátó szelídséget és az Istenhez eljutás lehetőségét. Ahogyan a kenyér táplálja a testünket, ugyanúgy a Krisztussal való lelki közösség is megelégítheti lelkünk kínzó éhségét. A kenyér erőt ad testünknek, az Istennel való közösség pedig erőt ad ahhoz, hogy ne ijedjünk meg a feladatoktól, hanem bevégezzük azokat jó lélekkel, és jó reménységünk legyen arra nézve, hogy Isten megáldja azt. A kenyér nem kenyérfán terem, hanem sok-sok ember közreműködésével kerülhet mindannyiunk asztalára. Éppen ezért a kenyér az összefogás, a közösség, a kommunió jele is egyben. Isten mindenkit közösségbe teremtett. És aki emberként, és nem magányos farkasként akarja leélni az életét, az nem zárhatja ki magát a közösségből. Bele kell tagozódnia a közösségbe. Keresnie kell a közösséggel a kapcsolatot. Ez kezdődik a családban, folytatódik a párkapcsolatban, majd a saját családban, és kiteljesedik a tágabb közösségben. Más út nincs. De ha valaki mégis a maga útját járja, a maga útját akarja járni mindenáron, az nagy valószínűséggel nem jut el sehová. Az élet ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem versenypálya, ahol egymást le kell előznünk, ahol a másikat le kell győznünk. Az élet pontosabban az összefogásról szól, a kooperációról, na meg arról, hogy Istennel a szívünkben majd akkor és ott együtt szakíthassuk át a célszalagot, és az ő kegyelméből elnyerhessük a hervadhatatlan koszorút, a hitünkben remélt és kívánt örökös odaátban. Imádkozzunk! Istenünk, mennyi atyánk, aki jól tudod, mire van szükségünk, és megadod a mindennapi kenyeret azoknak is, akik nem kérik tőled. Légy szabaddá minket az életünkért való aggódástól, hogy mindennél inkább keressük a te országodat, és hitten ragaszkodjunk Jézus Krisztus Urunkhoz, akit nekünk is az élet kenyeréül adtál. Amen.